A legutóbbi Örömvilág podcast epizód óta, amelyet 2 héttel ezelőtt készítettem, egy hatalmas nagy változás történt az életemben. A 4. évfordulónkon ugyanis, 2025. február 14-én összeházasodtunk a párommal, most már férjemmel Dénessel. Elmögött egy hatalmas út áll az én részemről is, és az ő részéről is. Rengeteg gratulációt kaptunk, és rengeteg kérdést kaptam azzal kapcsolatban, hogy vajon meg annyi csalódás után, és meg annyi nehézség után, hogyan lehet, hogy mégis ránk találjon a szerelem, és hogy képesek legyünk elköteleződni. Erről szeretnék ma beszélgetni veled az Örömvilág Podcast csatorna 243. epizódjában.
Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, coach, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Nem csak önismeretet tanítok, és nem csak az önismeret fontosságára hívom fel a figyelmet, hanem én magam is az önismeret útját járom. Erről már sokszor beszéltem neked, és beszélgettem veled itt az Örömvilág Podcast csatornán az elmúlt években. Én azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára a fejlődés záloga, hogy megismerjük saját magunkat, és megértsük, hogy miért történik velünk mindig ugyanaz, és hogy hogyan tudnánk azokon az ugyanazokon változtatni, amelyek egyáltalán nem tesznek boldoggá bennünket. Az egyik legfontosabb kérdéskör a klienseimnél, illetve a tanítványaimnál is, épp úgy, mint ahogy a saját életemben is ez volt, a párkapcsolat. Egyszerűen azért, mert társas lények vagyunk, egyszerűen azért, mert a párkapcsolat az valami olyan szerepet tud betölteni az életünkben, amely gyakorlatilag szinte mindent felülír, mindent lenyomhat, vagy mindent felemelhet. Hogyha rendszeres hallgatón vagy, akkor valószínűleg már összeraktad velem kapcsolatban a képet, vagy ha olvastad éppen Ébresztő című könyvemet, akkor ugyanígy történhetett, hogy én korábban voltam már házas. 2-szer voltam férnél, és mind a 2-szer én teljesen őszintén álltam hozzá az elköteleződéshez, de utólag tudom, hogy sem szerelmes nem voltam igazán, sem pedig elköteleződni nem tudtam igazán. Valami hiányzott hozzá, valami olyan adalék, amit az önismereti utam tudott hozzáadni ehhez a folyamathoz, és aminek mára már szerencsére a birtokában vagyok. Ez az odaadás képessége, vagy az odaadás érzése. Azt hiszem, hogy bármelyik kifejezés ez esetben igaz és helytálló. 50 éves elmúltam, és most mentem újra férhez. Az első házasságom alig egy 5 éves kapcsolat volt, nagyjából fele házasság idővel, utána pedig 11 évig voltunk együtt a második férjemmel, és most arra érzem azt, hogy megérkeztem abba az állapotba, amiről fogalmam nem volt, hogy egyáltalán létezik. Én szinte receptre hírnám fel az önismeretet azoknak, akik úgy döntenek, hogy felhúzzák egymás ujjára a gyűrűt, akik úgy döntenek, hogy összekötik bármilyen módon az életüket, sőt azoknak is, akik úgy döntenek, hogy közös gyermekeket fognak nevelni. Mert én bizton állíthatom, hogy az életem nagy részében egyáltalán nem ismertem magam. Nem, hogy nem ismertem magam, hanem azt sem tudtam, hogy én ki tudok lenni, ki lehetek és ki szeretnék lenni egy párkapcsolatban. Különböző nézőpontokból hallhattál már tőlem előadásokat párkapcsolatról, van erről podcast, van erről Evernesses előadás, amelyeket megtalálsz ugye az Örömvilág YouTube csatornám. Most azonban az elköteleződésnek arról a mélyebb szintjéről szeretnék beszélni, amelyet házasságnak hívunk. A házasság intézményéről és arról, hogy vajon a házasságnak van-e még létjogosultsága, és ha van, akkor milyen módon van létjogosultsága a mai világban. Hogyha egy picit visszatekintünk a történelmi időkre, és szerintem ezt érdemes megtenni, akkor azért láthatjuk, hogy az emberi közösségek kezdetén, valamikor az őskori társadalmakban a párkapcsolatok igazából nem formális párkapcsolati minőségek voltak, tehát nem formális intézményi keretekről beszélünk, hanem inkább hát ilyen ösztönös együttélésekről, akár csoportban, akár kisebb-nagyobb csoportokban, ilyen hordákban, és az őskori házassági formák valószínűleg a poligámiáról szóltak, tehát azért, mert csoportban, ahogy mondtam, csoportban éltek együtt az emberek, és a házasság célja, vagy az együtt létnek a célja, az még ugye nem deklaráltan ilyen házassági ceremónián keresztül valósult meg, az leginkább a túlélés volt, és az, hogy az utódokat védelmezzék, és az, hogy meg tudják védeni magukat. Aztán amikor létrejöttek az első civilizációk, az nagyjából az időszámításunk előtti 4000 körül volt, akkor elkezdődött ennek a házasság nevű idézőjeles intézménynek, mint ilyen társadalmi jogi intézménynek a kifejlődése, és már egyébként Mezopotámiából ismerhetünk olyan törvényeket, ugye van az Urnammu törvények, meg van a Hammurapi törvényei, ezeket általában a történelemkönyvekből a legtöbben már ismerik, amikor már a házasság egyfajta ilyen jogi szerződés volt, és abban bizony már az is benne foglaltatott, hogy milyen jogai, meg milyen kötelezettségei vannak annak, aki házasodik, legyen az akár férfi, legyen az akár nő, tehát mindkét oldalról. Az ókori Egyiptomból is maradtak fenn különböző olyan házassági szerződések, amelyek megmondták és megmutatták, hogy kinek mi a dolga, a kötelezettsége, sőt, hogy mi a joga a házasságban, és van egy nagyon érdekes vonulat, amiről kevesen tudnak, mert sokan azt hiszik, hogy a nőknek soha nem voltak jogaik a múltban, és hogy azt valamikor az újkorban kezdték el kivívni maguknak, de ez nem igaz, mert hogy például az ókori egyiptomi házassági szerződések a nők jogait is védték. A világ más tájain ez kicsit másként volt, tehát Kínában például ilyen elrendezett házasságok voltak, ott kevésbé volt a nőnek ilyen szempontból egyébként joga, de azt nem mondhatnánk, hogy a múltban egyáltalán nem voltak női jogok a házasságban. Aztán jött az ókori Görögország, az ókori római időszaka, erről a történelemkönyvekből és a történelem tanulmányainkból talán egy picit többet tudhatunk, és azt talán te is tudod, hogy a nőket például nagyon fiatalon férhez adták az ókori Görögországban, a nők fő feladata egyértelműen az utódnemzés volt, és az, hogy vezessék a háztartást. Az ókori Rómában is már lefektettek olyan elveket, ami a későbbi európai házassági jognak az alapja. Szóval ezek szerintem nagyon-nagyon érdekes információk. Hát a középkor az hozott valami teljesen újat. A középkor az nagyon erős keresztény hatást hozott be ugye az európai kultúrában, a házasság intézményébe, és sokkal inkább vallási dologgá vált, és egyházi ügyé vált, mint magánügyé, vagy mint jogi dologgá. És aztán a házasság valahol ott a 16. század után kezdett el modernizálódni, és azt mondhatom, hogy nagyjából a 20. században vált a házasság szerelmi házassággá. Az elrendezett házasságok és a különböző ilyen gazdasági összeköttetések és érdek házasságok helyett.
Örömvilág podcast. Neked érted.
Ma már egy teljesen új verzió is van. Ezekre most nem fogok kitérni, hogy melyik országban hogyan és miként lehet egyébként akár az egyneműeknek házasodni, stb. Én magáról a házasság intézményéről és arról a lelki oldaláról szeretnék beszélni, amikor két ember úgy dönt, hogy kinyilvánítja, hogy mi összetartozunk. És az ide vezető útról szeretnék beszélni. Valahol itt a 20. században érkezett meg az emberiség arra a pontra, hogy a házasságnak már nem csak arról kell szólnia, hogy hogyan legyenek utódaink, hogyan adjuk tovább akár a kulturális örökségünket, akár hogyan örökítsük tovább a vagyont, hogyan adjuk tovább a nevet, hogyan tegyük a földjeinket művelhetővé, és hogyan ne aprózódjunk el, hanem hogyan gyarapodjunk, hogyan hagyjunk nyomot a világban, szóval e helyett, vagy emellett akár, mert lehet, hogy valakinek ez is fontos, megjelent valami teljesen új dolog, ez pedig az egyéni boldogságnak és a közös boldogságunknak a lehetősége. És a gondolata, és az a felvetés, hogy mi lenne, hogyha a házasság és az elköteleződés, amelyet egymásnak teszünk, ez nem csak arról szólna, hogy hogyan legyünk mi jól egy csapat, vagy hogyan legyünk mi egy jó csapat, hanem arról is szól, hogy eközben hogyan legyünk boldogok, és hogy hogyan tudjunk kiteljesedni férfiként és nőként, avagy a saját nemi szerepeinkben. Én most lehet, hogy így árnyalnám, mert az én értékrendemben egyáltalán nem kizárt az egyneműek kapcsolata. Szóval a házasság az egy ilyen folyamatosan fejlődő intézmény volt, és valahol én azt látom, hogy ahogy fejlődött az emberiség, és fejlődött a saját magunkhoz való viszonyunk, úgy fejlődött az egymás iránti elköteleződésünknek a mélysége, és úgy árnyalódott az, hogy mit tudunk mi együtt csinálni. Amikor már nem csak arról szól egy kapcsolat, hogy hogyan legyünk mi védelmező szülők, hogy hogyan legyünk mi jó szorgalmas, megint visszatérek oda, hogy csapat, akik együtt képesek valamit létrehozni. Amikor nem arról szól, hogy hogyan védjük meg a javainkat, és hogyan védjük meg azt, ami már a családé, és hogyan őrizzük meg az utókornak, amikor már nem pusztán a biológiai és ösztönszerű, természetesen belénk kivódott igényeinket szeretnénk kielégíteni, hanem azt is, ami a Maslow-piramisnak valahol ott a csúcsán van, azokat az igényeinket, amelyek egyszerre intellektuális igények, amelyek már spirituális igények is, és nem vallásosak, direkt ezt mondom, hogy spirituális igények is, szakrális igényeink, akkor valami teljesen más tudunk találni a házasságban. Én egyáltalán nem gondolom egyébként azt, mielőtt félreértenéd, hogy a házasság az elköteleződésnek a non plus ultrája, és aki nem házasodik, az nem eléggé elkötelezett. Én azt gondolom, hogy házasságkötés nélkül is vannak nagyon elkötelezett emberek, párok, és házasságkötésben is vannak abszolút nem elkötelezett emberek. Erre én magam is egyébként jó példa vagyok a múltból. Én kétszer voltam házas a múltban, nagyon fiatalom, 20 évesen volt egy 5 éves párkapcsolatom, és annak nagyjából a fele volt házasság, abból született egyébként a most már több mint 23 éves Boris fiam, és utána volt egy második házasságom, ami 9 év házasság volt, plusz 2 év együttélés, tehát egy 11 éves kapcsolat. Aztán egy hosszabb, úgymond kihagyás következett be az ilyen mély elköteleződésben számomra, és 4 évvel ezelőtt ismertem meg a páromat. És nagyon érdekes, hogy amikor oda eljutottunk, hogy találkoztunk Dénessel, akkor nekem egyáltalán nem volt egy pillanatnyi, egy fikarcnyi kételjem sem abban, hogy mi együtt fogjuk leélni az életünket. Én akkor jöttem rá, amikor vele találkoztam, hogy nekem soha nem volt még senkivel jövőképem. A jelenben tudtam értelmezni a kapcsolataimat, meg tudtam élni egy kapcsolatnak a szépségét, mélységét, az abban lévő szerelemérzést, a vibrálást, az izgatottságot, viszont nem volt jövőképem. Egyáltalán nem volt jövőképem, és ezzel döbbenetes volt nekem szembesülni, hogy kétszer képes voltam, ezt most értsük jól, úgy férjhez menni, hogy nem láttam magam előtt egy olyan víziót, hogy én majd vele fogok megöregedni, és majd milyen jó lesz nekünk együtt. Most egyértelműen megvan ez a vízióm, és nem mostanra lett meg, hanem megvolt az első pillanattól fogva. Ahhoz, hogy azt a fajta elköteleződést, amit számomra a házasság még inkább jelképez, de lehet, hogy számodra nem a házasság jelképezi, hanem maga az elköteleződés, így önmagában valaki iránt. Tehát ahhoz, hogy ezt meg tudjuk engedni magunknak, óriási bizalomra van szükségünk. A szükséget érzi jól. Tehát kell, hogy ismerjük a bizalom érzését, hogy teljes önátadásban tudjunk lenni valami vagy valaki iránt. A valaki ez esetben egy személy, a valami pedig az a közös mező, az a közös élet, amelyben mi párként, párkapcsolatban együttműködünk. Amikor nem félek attól, hogyha a másik kilép az ajtón, és esetleg elutazik munka miatt, vagy bármi miatt napokra, vagy hetekre, akkor itt bármi probléma történne, vagy bármilyen módon az megrengetné a kapcsolatunkat. A mi életünkben már egyszer-kétszer előfordult, hogy heteket külön töltöttünk egymástól, pusztán azért, mert Dénes nem minden esetben tudott velem tartani akkor, amikor Balira mentem. 2 alkalommal is volt már olyan az együtt töltött éveink alatt, hogy én egyedül voltam Balin, és akkor nem találkoztunk mondjuk több mint 2 hétig egymással, és egy pillanatra nem rengette meg a kapcsolatunkat ez. Méghozzá azért nem, mert megérkezett a bizalom érzése. Ha te úgy érzed, hogy valami miatt a bizalom még sántít hogy valami miatt még nem tudod teljes mértékben odaadni a partnerednek, vagy egy potenciális partnernek a bizalmat, akkor én azt mondanám, hogy ez a legeslegelső, amivel érdemes foglalkoznod. Megnézni azt, hogy hol veszett el a bizalmad egy kapcsolati minőségben, és lehet, hogy arra fogsz rálátni, amire egyébként én is ráláttam, hogy nekem valójában nem ott veszett el a bizalmam egy párkapcsolatban, vagy egy potenciális partnerben, vagy egy partnerben, amikor a saját partneremben csalódtam. Az már a következménye volt annak a hitemnek, amit ráépítettem a szüleim házasságára. És a szüleim házassága, ezt már többször kibeszéltem így a podcastben is, meg előadásokban is, egyáltalán nem volt túl fényes. De megértettem azt, amit nem voltam képes sokáig látni egyébként az ő kapcsolatukban, hogy ők igenis valamikor vonzóak voltak egymás számára. Igenis, annak ellenére, hogy én már nem láttam őket boldognak és kiteljesedettnek, legalábbis az emlékeimben ez már nem jelent meg soha, tehát én nekem nincs olyan tudatos emlékem, hogy a szüleim olyan jóba lennének egymással, de ez igenis valamikor az idő egy pontján megtörtént. Mert amikor ők 1968-ban oltár elé álltak együtt, akkor ők ezt komolyan gondolták, és hidd el, hogy akármilyennek is látod a saját szüleidet, és akármennyire is kritizálod az ő kapcsolatukat vagy házasságukat, bennük biztos, hogy a tiszta szándék valamilyen mértékben megvolt akkor, amikor egymás ujjára húzták a gyűrűt, és ők valamennyire hittek abban, lehet, hogy nagyon is, hittek abban, hogy ez működni fog. Csak mivel nem ismerték saját magukat, így már lehet, hogy nem is volt mondjuk arra, hogy megismerjék egymást.
Örömvilág podcast Tomek Noémivel.
Az önismeret az egyértelműen az alappillére egy jól működő kapcsolatnak. És ez nem feltétlen időkérdése. Én nagyon nagy örömmel ismertem meg azokat a fiatalokat az életem során, akik tényleg 20 évesen elképesztő önreflexióval, önismerettel és tisztánlátással érzékelik a saját lényüket. És tudják, hogy mit szeretnének, és nem csak mint egy dömper, aki a mai világban az akarom érzéséből építi fel a vágyait, hanem mint egy tisztán érzékelő, önmagával tisztán kapcsolódó emberi és szellemi lény. Nagyon sok fiatal ma úgy ismeri saját magát, és így sokkal nagyobb esélye van arra, hogy megtalálja a társát. De nem baj az, hogyha te akárhány évesen is még azt mondod, hogy vannak kihívásaid. Még nem teljesen tudod, hogy ki vagy valójában, és azt sem látod, hogy kivé válhatsz. Én 1974-ben születtem. 50 éves elmúltam, és most mondom azt, hogy felkészültem egy házasságra. Hogy nagyon nem voltam felkészült rá, sem 20 éves koromban, sem 30 éves korom elején, amikor újra férhez mentem. Egyáltalán nem voltam rá felkészülve. Mégis akkor azt hittem, hogy az a legjobb megoldás, mert volt mögöttem egy tradíció. Mert megvolt ebben a tradícióban a hitem, mert a DNS-emben benne volt már akkor is, hogy ez egy fontos dolog. Igen, csak hogy a világ megváltozott, amióta az őseink beleírták a DNS-ükbe azt, hogy a házasság az egy fontos dolog, és az kell. A házasság egyrészt nem kell feltétlenül, de lehet egy nagyon szép kiteljesítése, és egy nagyon szép megkoronázása egy elkötelezett kapcsolatnak. Ehhez viszont fontos érteni, hogy nekem ez mit jelent. Hogy az én valóságomban a házasság az hova sorolódik, hogy én mit gondolok róla, azt gondolom róla, mint a szüleim? Vagy a szüleim elvárása ez? Hogy meg akarok felelni egy társadalmi normának? Vagy csak egyszerűen abban hiszek, hogy egy olyan kapcsolat, amelyben még nincs a gyűrű az ujjamon, nem elég biztonságos? Az emberek nagyon sokféle okból házasodnak. És mivel az ok nem feltétlenül megtaláltam azt, akivel a teljességem még teljesebb, ezért rengeteg egyébként a válás. Nagyon-nagyon sok a válás Magyarországon, mint ahogy a házasság sem kevés, ez nagyon érdekes. Megnéztem egy-két statisztikát, amikor jött a gondolat, hogy erről szeretnék beszélni, illetve hát egy pici nyomást is éreztem egyébként a sok-sok üzenet miatt. egészen friss adatokat nem találtam, 2021-ben 72 ezer házasságot kötöttek Magyarországon. Talán a pandémia ez kicsit felerősítette a kössük össze egymásra az életünket tendenciát. Aztán 2022-ben volt egy 11%-os visszaesés az előző évhez képest, és 2023-ban tovább csökkent, már a 2021-hez képest 30%-kal volt kevesebb a házasságkötés, 50 ezernél valamivel több, a pontos számra nem emlékszem, esküvőt regisztráltak Magyarországon, ami nagyjából egyébként egy picit meghaladja az uniós átlagot. A válások viszont úgy alakultak, hogy 2022-ben 17 ezer válás volt, 17 ezernél több, majdnem 18 ezer inkább úgy emlékszem, 2023-ban pedig 16.700-an bontották fel a házasságukat, és ez azt jelenti, hogy azért, ha megnézed azt, hogy mondjuk 2023-ban 50 ezer esküvő és 16.700 válás, azért elég komoly arányról beszélünk. Elég komoly arányról beszélünk. Általában egyébként Magyarországon a házasságok átlagidőtartama most megközelíti a 14 évet. És ez több mindent is jelent. Egyrészt azt is jelentheti, hogy az emberek eléggé kitartóak akkor is, hogyha valami nem jól működik, és hogy hajlamosak akár próbálkozni azzal, hogy javítsák a helyzetet, de egyben azt is jelenti, hogy nagyon sokan szőnyeg alá söprik a problémákat, és addig húzzák, nyúzzák a dolgot, amíg nem jutnak dűlőre erre vagy arra. Nagyon sok ilyen példát látok, amikor az emberek 10-20-30 évig ragadnak bele működésképtelen kapcsolatokba, félelemből, meg lustaságból is időnként, meg tradícióból is időnként, meg megfélemlítettségből is időnként. De az minden esetre nagyon sokat elmond, én azt gondolom, hogy ilyen magas a válások aránya. És szent meggyőződésem, hogy az önismeret ezen is tudna segíteni. Mert nagyon sokszor a ki nem mondott érzelmekből, a ki nem mondott és fel nem oldott konfliktusokból aztán olyan hatalmas lavina indul el, amit már egyszerűen nem tudnak megállítani egy ponton. Túl sok lesz a sérelem, és túl kevés lesz a megértés egymás iránt. A biztonság tehát az alap nézőpontom szerint. A kommunikáció egy másik nagyon fontos alap, amit szeretnék, mint egy oszlopot újra ebbe az építménybe most így beépíteni neked. És hát bizony az emberek jelentős részének ma még mindig ott tartunk, meg kell tanulnia kommunikálni, hogy ne vádolja a másikat, ha valami nem tetszik neki, hogy ne kiessen, hanem hogy asszertíven tudjon kommunikálni, hogy én közlésben tudjon lenni, hogy elmondja, hogy benne mi van, és ne rögtön a másik torkának essen azért, mert ez történt, vagy az történt. Lehet, hogy a másik valóságában az egész sztori teljesen másképp néz ki. Mondhatnám, hogy off topic, de nem. Éppen amikor ezt a témát most itt taglalom, és amikor felveszem az adást, és aztán amikor kiteszem az adást, ez ugye kedszerdai napokat érint, kedden veszem fel, szerdán pedig kiposztolom, akkor éppen te és a partneret Theta Healing tanfolyamot tartok haladó Theta Healereknek, pontosan olyan okból, hogy megtanuljuk, hogy hogyan lehet egy párkapcsolatot hatékonyan és jól működtetni, már akár az első pillanattól fogva. Én bevallom neked, hogy amikor mi megismerkedtünk Dénessel, akkor én ezt a tanfolyami tananyagot egy az egyben előhívtam magamban, és én alkalmaztam azokat a tanultakat, amelyeket a tanfolyam nekem megmutatott, és azt kell mondjam, hogy abszolút, és teljes mértékben működik. Nagyon izgalmas volt az általam tanított tananyagot a saját bőrömön megtapasztalni, tényleg a nulladik pillanattól fogva, és azt látni, hogy ez mennyire jól, mennyire okosan, és mennyire hatékonyan lett összerakva. A másik információ, amit még ide kapcsolódva szeretnék veled megosztani, hogy 2025. március 6-ától 9-ig kedvenc elvonuló helyemen, Kisnyalkán fogok tartani egy társteremtő elvonulást. Úgyhogy, ha van kedved önismereti munkában ezeken a témákon dolgozni, és felkészíteni magad a társadra, a potenciális társadra, vagy a már meglévő társadhoz felemelni a saját társi minőségedet, akkor nagyon sok szeretettel várlak téged, és a részletek ott vannak a www.örömvilág.hu honlapon. És akkor még egy pillér van, amit mindenképpen szeretnék veled megbeszélni, ez pedig az odaadás. Az odaadás, amelyről nagyon sokan azt hiszik, hogy az egy teljes megszűnés. Az egy olyan energia, amelyben én már nem létezem tovább, és amelyben én nem döntök, nem vagyok szabad. De az odaadás energiája, az teljesen más. Az odaadónak lenni valami vagy valaki iránt, mert ez nem csak egy párkapcsolatban lehetséges energia vagy minőség, hanem lehet, hogy én egy ügy iránt vagyok nagyon odaadó, vagy lehet, hogy egy cél iránt vagyok nagyon odaadó, de most térjünk vissza a párkapcsolati témakörünkbe. Szóval odaadónak lenni, az pontosan ennek az ellenkezőjét jelenti. Azt jelenti, hogy teljes egészében azt, aki én vagyok, úgy, ahogy én vagyok, mindennel, ami én vagyok, a lehető legőszintébben odaadhatom, megmutathatom, kitárhatom, mert biztonságban van. És ezt a fajta biztonságérzést keressük mindannyian a saját életünkben. Hogy mióta? Én azt gondolom, hogy azóta, hogy megszülettünk, azóta, hogy létezünk, azóta, hogy idejöttünk ebbe a földi létbe. És talán ezt a biztonságérzetet, és ezt az odaadottság teljességének, a kiszolgáltatottságot is akár felvállaló érzését, ezt nagyon sokan először, és sajnos nagyon sokan utoljára is akkor tapasztalták meg, amikor megszülettek, és kisbabakorukban az édesanyjuk gondoskodott róluk. Valahogy ez egy olyan érzés, és igen, más támasztja meg, nem a gyermeki szeretet, nem az anya iránt érzett szeretet, hanem a szerelem, de az érzés az olyan, hogy én itt teljesen belengedhetem magam a te tenyeredbe, a te öledbe, a te karjaidba, a te döntéseidbe, a te lényedbe, mert biztonságban vagyok. És én azért is tartok párkapcsolati és társteremtő programokat, ami nem társvarázslás, mielőtt félreértenéd, hanem önismereti folyamat. Szóval azért tartom ezt, mert szeretném, ha minél többen értenék és éreznék azt az érzést, amiről most beszéltem. Mert én értem és én érzem. Azóta értem és azóta érzem, hogy megismerkedtünk a férjemmel. És minden nap egyre mélyebben érzem, és minden nap egyre tisztában érzem. Erre sem volt mintám, mert a szüleim nem ezt mutatták. A szüleim a távolodást mutatták, én pedig a mélyülést és a közeledést tapasztalom ehhez képest. Szóval jó hír, a DNS-be írt minták felülírhatók. A genetikai örökségünk megváltoztatható. Lehet előremutató és fejlődést hozó minőség mindaz, amit a szülőktől vagy az ősöktől tanultunk, de egy ponton letehetjük ezeket a tanító jellegű mintákat, és létrehozhatunk teljesen újakat. És akárhány év is telt el azóta, hogy megszülettél, akárhány év telt el azóta, hogy kisbabaként belengedted magad édesanyád karjaiba, aki táplált, aki óvott, aki védett. Akárhány éves is vagy most, 20-on, 30-on, 50-en vagy 70-en túl, még mindig megtapasztalhatod azt az érzést, amiben mered teljesen odaadni magad, amelyben lehetséges teljesen odaadni magad, amelyben biztonságos teljesen odaadni magad, és amelyben pontosan azt a megtartó erőt, azt a mély szeretettel, szerelemmel átitatott megtartó erőt kapod meg, amelyben a feloldódás még könnyedebbé válik, és amely akár minden nap lehet egyre jobb és egyre szebb. Kívánom neked, hogy te is tapasztald meg, ha még nem ismered ezt az érzést, akkor javaslom, hogy tegyél érte, mert megéri. Nem lehetsz túl öreg ahhoz, és nem lehet túl sok csalódásod ahhoz, hogy ez ne érné meg. És ráadásul az önismereti út nem csak szép partnerkapcsolattal, hanem egy nagyon-nagyon szép, örömteli, kiteljesedett, boldog élet, bármely életterületre kiterjedő, gyönyörű élményével ajándékoz meg téged. Ha szeretnél önismereti úton fejlődni, és úgy érzed, hogy ebben tudlak segíteni, akkor szeretettel várlak aktuális programjaimra, amelyeket a www.örömvilág.hu honlapon találsz meg. Ébresztő című könyvemet megrendelheted a tomeknoemi.hu oldalon keresztül. Eljöhetsz velem elvonulásra. Ha nőiességeden dolgoznál nőként, akkor még egy vagy két hely van a tavaszi női bali csoportomba 2025-re. Ha később hallgatsz, akkor nézz utána a honlapomon az aktuális eseményeknek. És ajánlom figyelmedbe az Örömvilág YouTube csatornát, ahol egyrészt az összes podcast epizódomat megtalálod, másrészt pedig különböző hosszabb előadásokat és meditációkat is. Én nagyon hálás vagyok neked a figyelmedért, és még egyszer mindenkinek köszönöm a gratulációt a férjem nevében is, és örülünk mindenkinek, aki velünk örült, velünk örül, és hasonló jókat kívánunk mindenkinek, neked is. Találkozzunk két hét múlva, hozok majd egy újabb podcast témát, addig pedig szeretettel ölellek.
Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu. Témát ajánlanál? podcast@örömvilág.hu.